8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot, előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amit a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyó Újfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot. A közlemény szerint megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is, míg 2007. július 20-án Budapest Pest-Szentlőrinc állomáson 40,7 Celsius fokot mértek, kedden Budapest Lánymányos állomáson 41 Celsius fok volt a napi maximum hőmérséklet. Ezzel szintén megdőlt a napi rekord is, ezen a napon korábban 2022-ben Budapest Újpest állomáson 38,2 Celsius fokot rögzítettek. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is. Egy év alatt több mint 34%-kal nőtt a hibrid autók iránti kereslet Magyarországon, miközben a kínálat bővülésének köszönhetően a szegmens átlagára némileg csökkent, derül ki a használtautó.hu legfrissebb májusi statisztikáiból. Az elemzés szerint tavaly májushoz képest az érdeklődések száma 16.100-ról 21.600 darabra ugrott a portálon, az elérhető hirdetések száma pedig 38%-kal bővült, elérve az 5.400 darabot, közölte a használtautó.hu. Tájékoztatások szerint a hibrid autók átlagára 10 millió 750 ezer forintról 10 millió 280 ezer forintra mérséklődött. A kínálat egyre jobb minőségű, az átlag életkor 5,1 évről 4,9 évre, az átlagos futás teljesítmény 101.700 kilométerről 95.900 kilométerre csökkent, és a modellek versenyében is komoly átrendeződés történt, írja a használtautó.hu.
Az időjárásról.
Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Megbocsátás nélkül nincs szeretet. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Pál levele a Kolosséiakhoz 3. fejezet 13-as vers. Lehetetlen bárkit is teljes szívvel szeretni, ha valaki másra közben neheztelünk. Nem tudsz teljes szeretetet adni, ha megosztott a szíved, márpedig a keserű szív ilyen. Nagyszerű ember a házastársam, de egyszerűen nem tudom szeretni, gondolod talán. Nézz a felszín mögé. Talán az vált ki belőled ilyen reakciót, mert neheztelsz valakire, aki korábban megbántott. Ezért nem tudod a házastársadat sem szeretni, ami igazságtalan vele szemben. Sok embernek minden oka megvan haragudni. A National Center for Domestic Violence felmérése szerint minden negyedik nő és minden hatodik-hetedik férfi lesz bántalmazás áldozatává élete során. Mégis el kell engedned a múltat, hogy a jelenben tovább léphess. Úgy tudod csak elkezdeni szeretni az embereket, ha a múltad magad mögött hagyod, ez pedig nem megy megbocsátás nélkül. Bocsáss meg hát azoknak, akik megbántottak, nem azért, mert megérdemlik, hanem a saját érdekedben, hogy újra épp is egész lehessen a szíved. A múltad szereplői akkor árthatnak csak neked, ha megengeded nekik azzal, hogy továbbra is neheztelsz rájuk. Amikor haragszol valakire, nekiadod a szíved, a figyelmed és a gondolataid egy részét. Tényleg neki szánod? Nem. Akkor vedd vissza, megbocsátással. Ahelyett, hogy újra meg újra felidéznéd a fájdalmad, inkább engedd el. És nem válogathatsz abban sem, hogy mit bocsátasz meg. A Bibliában ez áll. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.
Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazin műsorát hallják, Lénárt Vanda vagyok. Következzen kínálatunk a Kontinentális Reggeli második órájában 9 óráig röviden. Lezárult az érettségi a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumában, 222 tanuló érettségizett az intézményben. Az írásbeli után a szóbeli is jó eredményeket hozott.
Az iskolákban nagyon sok diák tesz emelt szintű érettségi vizsgát, legalább egyet minden diákunk tesz, hogyha pedig átlagosan nézzük, akkor pedig ez az arányszám, ez valahol a másfélnél jelentkezik. Vannak olyan továbbtanulási irányok, ahol két emelt szintű érettségit várnak el. A tantárgyak közül 3 tantárgy kötelező az érettségén, minden diáknak kell magyarból, történelemből és matematikából érettségiznie, hogy milyen szinten teszi, azt ő választja meg a felkészültsége és a továbbtanulás igénye alapján. Ez alapján elmondhatjuk azt, hogy a hagyományoknak megfelelően, vagy az eddigi gyakorlatnak megfelelően iskolánk diákjai a magyar nyelv és irodalom tantárgyból általában középszintű érettségi vizsgát tesznek. Idén voltak, akik emelt szintű érettségi vizsgát is ketettek, a számuk összességében nem jelentős. Ezzel szemben a második napi kötelező érettségi vizsga, a matematika érettségi, az ennek az ellenkezőjét mutatja. Az iskolánknak talán a képzési rendjéből is következik az, hiszen 4 évfolyamos és 6 évfolyamos speciális matematika tagozatos osztályaink vannak. Nagyon sok diákunk kedveli a matematikát, a természettudományok mellett ezt választotta, vagy a továbbtanulás céljaként. Többen tettek emelt szintű érettségivizsgát, mint középszintűt.
Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az észak-magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról.
A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagyon, nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. És évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint napilap hirdetéséből.
Ez tehát a Kontinentális Reggeli kínálata 9 óráig. Maradjanak velünk!
Ha elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám, köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Nézd fel az égre és mondd, mit látsz. Angyalok körbe kerítnek, keringnek, de te ott állsz. Állsz és várod majd, hogy valaki egy szebb jövőre adja a szavát. Nézd fel az égre és mondd, mit látsz. Látod, ahogyan szállnak mégis a szemedet, hitetet, hogy nem látod csodát. De ha velük szállnál fenn a magasban, nem jönnél vissza már. Gyorsan telnek az éveink, az időnk most lejár. Elillannak és nem lehet őket visszatekerni már. Elmennél végleg, ugye gondolsz majd rá. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Amikor mezit láb kostunk, fölkavarva a keskeny útporát. Kézen fogva boldogan ballogtunk, te még nem láttál csodát.
év talán. Gyorsan telnek az éveink, az időnk most lejár. Elillannak és nem lehet őket visszatekerni már. Elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Lezárult az érettségi a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumában, 222 tanuló érettségizett az intézményben. Az írásbeli után a szóbeli is jó eredményeket hozott. A részletekről a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium igazgatóját, Fazekas Róbertet kérdezte a riporter Sütő Dávid Pelé.
Idén mennyien vállalták az érettségit, akár ki az, aki már időben voltak, esetleg valaki már előrehozott érettségit tett?
A kérdésre a válasz nem nagyon egyszerű, mert hogy a Földes Gimnáziumnak a tanulói összetétele azért nem mindennapi. Van nálunk nappali képzés, van nálunk esti tagozatos képzés, tehát felnőtteket is oktatunk, és az érettségi rendje lehetővé teszi azt, hogy azok a diákok, akik még nem fejezték be a tanulmányaikat, ők is érettségizhessenek. Ezt az előrehozott érettségének nevezzük. De összességében az iskolában 222 vizsgázó jelent meg. Ezek közül 7 voltak, akik nem az iskolának a tanulói, hanem már korábban érettségiztek, vagy másik iskolának a tanulói. A nappali tagozatos képzésünkben pedig 159 tanuló érettségizett, akik rendes érettségi vizsgát tettek. Ez a klasszikus érettségi vizsga, amikor a diákok minden tantárgyból befejezték a tanulmányaikat, eredményesen lezárták a 12. tanévet, és aztán neki indulhatnak az érettségének. A kettő közötti különbözet pedig azokból a diákokból van, akik úgynevezett előrehozott érettségit tesznek. Tehát az előrehozott érettségi az azt jelenti, hogy még nem minden tantárgyból fejezte be a tanulmányait, de még iskolába jár, tanköteles esetleg, és befejezte egy-egy tantárgynak a tanulását, osztályozó vizsgával, vagy pedig véget ért maga a tantárgy, és egy érettségi vizsgát tehet. A felnőtt oktatásban is nagyon szép számmal jelentek meg érettségiző diákjaink, közel 30 tanulónk érettségizett ebben a képzési rendszerünkben, ez a digitális középiskola. Ha ezt a óriási számtömeget és sokféleséget sikerült feldolgozni, akkor azt tudom mondani, hogy ez az érettségi vizsgaidőszak is nagyon sok mindenben követte az előző éveknek a rutinját. 2020-ban újították meg az érettségi rendszerét, megváltozott a tananyagoknak az érettségi tartalma, az elvárásrendje, a kollégák ehhez a felkészülés segítő munkában már alkalmazkodtak, a diákok is pontosan tudták azt, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük, így aztán azt is mondhatjuk, hogy egy nagyon szép, eredményes, sikeres érettségi vizsgaidőszakon van túl az iskola.
Különböző tantárgyak, mondjuk az, hogy a kötelező tantárgyak hogyan sikerültek, voltak-e különlegességek, mert ugye vannak kötelezők, vannak választható tárgyak is, a kötelezőek hogyan sikerültek, hogyan értékel igazgató úr?
A diákoknak, akik érettségiznek, lehetőségük van arra, hogy az érettségének a szintjét is megválaszthassák. Ha emelt szintű érettségit tesznek, akkor egy független vizsgabizottság előtt vizsgáznak. Ha a középszintű érettségit tesznek, akkor pedig a saját iskolájukban érettségiznek, általában a saját tanáraik azok, akik a vizsgán részt vesznek. Az iskolákban nagyon sok diák tesz emeltszintű érettségi vizsgát, legalább egyet minden diákunk tesz, hogyha pedig átlagosan nézzük, akkor pedig ez az arányszám, ez valahol a másfélnél jelentkezik. Vannak olyan továbbtanulási irányok, ahol két emeltszintű érettségit várnak el. Az emeltszintű érettségi letételire ösztönzi a diákokat a felvételi, az egyetemi felvételi rendszer is, ugyanis a pontszámításnál az emeltszintű érettségik teljes értékűek, a középszintű érettségiknek pedig 67%-os, tehát kétharmados értéke van az emeltszintű érettségihez képest. A tantárgyak közül három tantárgy kötelező az érettségén, minden diáknak kell magyarból, történelemből és matematikából érettségiznie, hogy milyen szinten teszi, azt ő választja meg a felkészültsége és a továbbtanulás igénye alapján. Ez alapján elmondhatjuk azt, hogy a hagyományoknak megfelelően, vagy az eddigi gyakorlatnak megfelelően iskolánk diákjai a magyar nyelv és irodalom tantárgyból általában középszintű érettségi vizsgát tesznek. Idén voltak, akik emelt szintű érettségi vizsgát is ketettek, a számuk összességében nem jelentős. Ezzel szemben a második napi kötelező érettségi vizsga, a matematika érettségi, az ennek az ellenkezőjét mutatja. Az iskolánknak talán a képzési rendjéből is következik az, hiszen 4 évfolyamos és 6 évfolyamos speciális matematika tagozatos osztályaink vannak. Nagyon sok diákunk kedveli a matematikát a természettudományok mellett, ezt választotta vagy a továbbtanulás céljaként. Többen tettek emelt szintű érettségi vizsgát, mint középszintűt. A történelemnél nagyjából 4-1 szokott lenni az aránya a közép és az emelt szintű érettségi vizsgáknak. Ami még érdekes, hogy e három kötelező érettségi mellett minden diáknak kötelező egy nyelvből, legalább egy idegen nyelvből érettségiznie. A legtöbb diákunk az angol nyelvet választja, és az a kialakult szokás, gyakorlat, nem is tudom pontosan melyik itt a jó szó, a diákjaink jelentős része előhozott érettségi vizsgaként már részt vesz a középszintű érettségi vizsgán. Ez arra is jó, hogy felmérje az érettségének a menetét, arra is jó, hogy megismerje az érettségi feladatokat élesben, tehát vizsgahelyzetben, és arra is jó, hogy eldönthesse, hogy szeretne-e további nyelvismeretet szerezni, tehát a középszintű érettségit egy szintemelő vizsgával emelt szintű érettségivé alakítani. Ezekre lehetősége van a diákoknak, de nem egyszerű a történet, hiszen osztályozó vizsgákat kell letenni azoknak a diákoknak, akik még egy adott évfolyamból nem tanulták meg a leckét. Tehát nagy kihívás az előhozott érettségi is, nem szabad ezt sem lebecsülni a diákok teljesítménye szempontjából. És a vizsgázóknak lehetősége van arra, hogy egy tantárgyat szabadon választhassanak, mert az érettségi akkor teljes, hogyha legalább 5 tárgyból érettségiznek. Az iskolában ez az 5. tárgy, ez nagyon sok esetben a tagozatos tárgyat jelenti, hiszen a legtöbb iskolában a biológia, a fizika, a kémia úgynevezett kis tantárgy, tehát kevesen választják nálunk, viszont ennek a súlya rendkívül nagy. Nagyon sok diák ezekkel a tantárgyakkal tanul tovább, úgyhogy nem csak, hogy választják 5. tárgyként a tagozatos tárgyukat, hanem emelt szinten vizsgáznak. Előbb említettük azt, hogy vannak egyetemek, ahol 2 emeltszintű érettségi vizsgát is elvárnak, különben nem lehet bejutni. Ilyen az orvosképzőhelyek mindegyike. Az orvosképzőhelyeken mindenkinek kötelező az emeltszintű érettségi biológiából, és emeltszintű érettségit várnak vagy kémiából, vagy fizikából. Ez egy választási lehetőség a felvételre vágyóknak. Az iskolánkban nagyon sok diák, aki orvosnak, állatorvosnak, gyógyszerésznek készül, a biológiát és a kémiát választja emelt szinten, és az a tapasztalatunk, hogy ezeknek a tantárgyaknak a felkészülése rendkívül alapos, nagyon jó eredményeket szoktak elérni ezeken az emelt szintű vizsgákon.
Egy-egy mondat erejéig azért annyira rákérdeznék, mert ugye mindig minden érettséginél van egy-egy mumus, vagy egy nagyon érdekes feladat, vagy ami esetleg okoz meglepetést akár a diákoknak, tanároknak egyaránt. Idén volt-e valamilyen ilyen, akár matematika, magyar történelemből, vagy említette igazgató, hogy emelt biológiából is volt érdekesség?
A kötelező érettségi tárgyaknál és az angol nyelvnél az előkészítés az rendkívül alapos volt. Azt tapasztaltuk, hogy a feladat összeállítói, az írásbeli vizsga feladatok összeállítói nem tértek el a korábbi gyakorlattól egyáltalán. A középszintű érettségiknél néhány héttel ezelőtt portkavaró információ volt az, hogy a középszintű magyar érettségi a mélységében más volt, mint amit eddig tapasztaltak a diákok. Nyilvánvalóan a mélység meg az elvárás az egy nagyon relatív viszonylagosságot jelent, de ezt a szaktanárok nagyon pontosan fel tudják mérni, hogy miben különbözött a mostani középszintű magyar érettségi, mint mondjuk a tavalyi vagy a tavaly előtti. Valójában a tartalmi rendszerében nagy különbségek nincsenek, hiszen jogszabályi szinten határozzák meg azt, hogy mit kell tudni a diákoknak, akár a készségszintjén, akár pedig tartalmi szinten. Ami általános meglepetést okozott a tantárgyak közül, ez az emelt szintű biológia érettségi volt. A biológia érettségiben most a tudás alkalmazására fektettek nagy hangsúlyt, és éppen ezért a feladatok összeállításánál az ilyen típusú feladatok jelentették a zömét a vizsgának. Tehát olyan feladatok kaptak, amelyekben a diákoknak diagramokat kellett elemezni, szövegeket kellett értelmezni, és ezek alapján biológiai tárgyú kérdéseket megválaszolni. Ez sokakat meglepett, az arányaiban most ezek nagyobb hangsúlyt kaptak, mint korábban, de összességében elmondható, hogy nem tértek el az érettségi elvárásoktól, a jogszabályi elvárásoktól, hanem egy más megközelítést igényeltek, és abban megállapodhatunk, hogy amíg a jogszabályoknak megfelelnek az érettségi vizsga feladatok, addig senkinek semmilyen kifogásolni valója nem lehet.
Milyen visszajelzéseket kaptak az érettségiző osztályok, hogyan vélekedtek az érettségiről, amikor az írásbeliről kijöttek?
Az érettségi az általában feszültséget szül, és az az igazság, hogy nem csak a vizsgázókban, hanem természetes módon az őket felkészítő tanárokban, és hát a család egésze átéli az érettségi vizsga feszültségét. A különböző tantárgyaknak az eredményessége, sikeressége, megítélése a vizsgázók körében nagyon különböző volt. Érdekes volt látni azt, hogy milyen gondosan dolgoztak a diákjaink a középszintű magyar érettségének a megvalósításán, hogy milyen pontosan dolgoztak a matematikai érettségénél, és hogy néhányan milyen hamar készen voltak a történelmi érettségi anyagában. Most a középszintű anyagokról beszélünk. Az is egyértelmű és világos, hogy a diákok ma már az idegen nyelv tanulásában óriási mozgásteret kaptak. Tehát a média, a hozzáférhető internetes anyagok, sőt az AI is mind-mind azt segíti, hogy a gyerekeknek nagyon elmélyült, széles szókincsel tudnak neki menni az angol nyelvű érettségének, és nagyon eredményesen is tudnak emiatt érettségizni. Szinte már napi használatban van számukra az angol nyelv, akár a tanuláshoz használják fel, akár pedig a pihenés szórakozás területén használják. Az, hogy angolul nézzék a filmeket, ez most már náluk nem egy tanulási folyamat, hanem a tudásfenntartásnak a részét képezi inkább. Tehát nagyon sokféle volt a visszajelzés az érettségikről. Az eredménye az, ami igazániból megnyugtatja őket, tehát amikor már túl vannak a szóbelin is. És ilyenkor egy iskolának az egyéni eredmények is nagyon fontosak, hiszen most is volt olyan osztályunk, ahol a tanulóknak több mint a kétharmada 5.0-ás érettségit tett, úgyhogy két esetleg három tantárgyból is tett emelt szintű érettségit. Tehát nagyon jó eredmények születtek, és ami az iskola egészének fontos, hogy a diákok hogyan élték meg azt a folyamatot, amíg az érettségi vizsgáig eljutottak, és eredményesen túl voltak rajta. És ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy bármelyik osztálytagjával beszélgettünk az elmúlt napokban, mindenhonnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy nem csak, hogy elégedettek a felkészülés folyamatával, hanem nagyon köszönik is azt a munkát, amit együtt végeztek itt a tanárok és a diákok, ami ez a közeget megteremtette az iskola. És én azt vettem észre, hogy a diákjainknak ez a visszajelzése, ez több, mint udvariasság. Ez nagyon őszinte és egyértelmű.
a szóbelik hogyan sikerültek, önök hogyan élték meg itt az iskolába, mennyire volt sikeres a szóbeli, miként zajlott az írásbeli után.
A szóbeliknek is ugye a szintje az, ami meghatározó. Az emelt szintű szóbeliknél önálló vizsgabizottság előtt tesznek a vizsgázó vizsgát. Az egy nagyon fontos szabálya az érettségének, hogy az emelt szintű érettségén egyetlen iskola diákja sem vizsgázhat azonos iskolából származó tanár előtt. A diákok a szóbelin már nem anonim módon jelennek meg, mint hogy az írásbelin egy kóddal jelöljük a diákokat, addigra már felfedjük a személyiségüket, és személyenként érkezni, nem tudjuk, hogy melyik iskolában tanultak, hogy melyik iskolából érkeznek a vizsgázók. Ez az objektivitást is elősegíti, ráadásul a vizsgabizottságokat is úgy állítják össze a kormányhivatalnál, hogy egy vizsgabizottságban a három fő három különböző iskolából érkezik, nagyon sokszor különböző iskolatípusokból is. Tehát ahol érettségiztetnek a szakgimnáziumban, technikumban és a gimnáziumban, tehát legalább ebből a kétféle iskolatípusból érkeznek a tanárok, a vizsgáztató tanárok. Az emelt szintű szóbelik nél a teljesítmény az írásbelinél is magasabb volt. Nyilván azért, mert a diákok akkor már ismerték az írásbeli pontszámaikat, hiszen a megtekintésén túl voltak, tudták azt, hogy hol vannak a gyenge pontjaik, amelyekre rá kell erősíteni, és nagyon sokat gyakoroltak, hiszen vannak olyan tantárgyak, ahol még a szóbeli vizsgához valamilyen gyakorlati feladat társul, például kísérletet kell végrehajtani a szóbeli vizsga közben. A szóbeli emelt az nagyon megterhelő egyébként. A diákoknak a vizsga ideje az 20 perc, a felkészülési idő pedig minimum fél óra, és nem csak, hogy nagyon toppon kell lenni, hanem nagyon összeszedetnek is kell lenni, amikor egy-egy témának a kifejtését várják el tőlük, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy nagyon magasan képzett szakemberek előtt kell, és idegenek előtt kell vizsgázni a diáknak, tehát ez egy nagyon összetett kihívást jelentő vizsga, az emelt szintű szóbeli vizsga. Nagyon szépen sikerültek, több olyan diákunk is van, aki maximális pontszámmal fejezte be az emelt szintű szóbeli érettségét, és hát ezek azok a biztos támpontok, amelyek mutatják azt, hogy a felkészülésnek a formai elemei azok nagyon jól sikerültek. A középszintű szóbeli érettségi hasonlít leginkább ahhoz, amit nagyszüleink is letehettek, tehát az iskola tanárai előtt, akik a felkészítésben aktívan részt vettek, most vizsgabizottságot alkotnak, vizsgabizottság előtt egy nap teszik le a diákok az összes középszintű szóbeli érettségét. Az emelt szintű szóbeli érettségek nyilván itt nem jelennek meg, ezért egy-egy diáknak lehet, hogy csak két vizsgafelelete van, egy történelem, egy magyar, de néha az is előfordul, hogy éppen ezekből a tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgát tevő gyermek már nem jelenik meg ezekből a tárgyakból középszinten. És ugye korábban megcsinálta az emelt szintű érettségi vizsgáját angolból, vagy középszinten is, akkor neki már nem kell abból sem vizsgáznia. Matematikából középszinten nincsen szóbeli vizsga, tehát hogyha a szóbeli, és olyan tárgyat választott ötödik tárgynak, amelyiknek nincsen szóbeli vizsgája, előfordulhat, hogy a középszintű szóbeli vizsga számára nem létező jelenség. De ezért a legtöbb gyerek tesz középszintű érettségi vizsgát, a legtöbben magyarból, történelemből középszinten vizsgáznak, elenyésző a száma azoknak, akik idegen nyelvből középszintűznének, és nagyon ritka az, amikor középszinten vizsgáznának a diákjaink a tagozatos tárgyaikból. Ez évfolyamonként általában 2-5-6 gyereknél nem nagyon szokott több lenni tantárgyanként, osztályonként meg pláne nem. Nagyon szép eredmények születtek, korábban említettem már, hogy vannak olyan osztályaink, ahol a kitűnő bizonyítvány szinte már unásig ismétlődik, és nagyon szép eredményeket értünk el azokban az osztályokban is, azokban a képzési formákban is, amelyeknél a tehetséggondozás más területei jelennek meg. Az Arany János tehetséggondozó programban tanuló diákjaink is nagyon szép teljesítmény nyújtottak, illetve a felnőtt képzésen a digitális középiskolában tanuló diákjaink is nagyon szép eredményeket értek el. Náluk is magasabb az érettségi átlag, mint az országos átlag szokott lenni. Tehát már ugye a digitális középiskolában. Tehát általában egy-egyen jobb a digitális középiskolában az érettségi átlag, mint a hagyományos felnőtt képzés bármelyik formájában.
És a felvételi hogyan zajlik, hiszen ugye az érettségizők nagy része tovább tanul felsőoktatási intézménybe, vagy itt Magyarországon, vagy külföldön. Ebbe a témakörbe maradva a pontszámítás hogyan történik, illetve mit tapasztal igazgató úr, hogy mit tapasztalnak diákok, hova, merre szoktak felvételizni.
Jó, hát akkor lépjegessünk végig sorrendben. A pontszámítás 2005 óta, a kétszintű érettségi bevezetése óta a témában kevésbé érdeklődőknek egészen bonyolultnak tűnik. A felvételi pontszámok azok több elemből tevődnek össze. Az egyik pontszám elem az, amit a tanuló a középiskolában szerzett évvégi jegy alapján gyűjtött, tehát a tanulmányi eredményeit is be lehet számítani. Az érettségi átlagának az értéke is megjelenik a pontszámításban, illetve megjelenik két olyan tárgynak, amit az egyetem jelöl meg, amiből a pontokat számítják. Ezek az egyetemi pontszámok. Ezek így együtt összességében a 400 pontos rendszerben éppen 400 pontot tesznek ki, de a vizsgarendszerünkben van még egy plusz 100 pont, amit intézményi pontként szoktak meghatározni. Ez az intézményi pont is a 2020-as érettségi újításával jelent meg. Ez azt jelenti, hogy az egyetemek mondják meg azt, hogy mik azok a helyzetek, tanulmányi eredmények, versenyeredmények, élethelyzetek, amelyekért ők egyes intézményenként többletpontot számítanak a vizsgázóknak. Itt nem csak az emelt szintű érettségért adható pluszpontról beszélünk, nyelvvizsgáknak a súlyáról beszélünk. Van olyan egyetem, olyan felsőoktatási intézmény, alapfokú művészeti vizsgáért többletpontot biztosít a diákoknak. Vannak olyan egyetemek, amelyek tehetséggondozó programoknak a tagságáért ad többletpontszámot, vagy az ott nyújtott teljesítményért ad többletpontszámot. És hát természetesen ez az a hely, ahol lehetőség van a szociális helyzetnek a kompenzálására is. Azok az egyetemek, amelyek szociálisan rendkívül érzékenyek, ezen a területen is ajánlanak fel intézményi pontokat. Van olyan egyetem, a Miskolc Egyetem ilyen, amelyik az Arany János tehetséggondozó programban való részvételért többletpontot ad a diákoknak, vagy adhatnak azért, mert hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy árva, vagy a felnőttek körében pontot lehet azzal gyűjteni, hogyha valaki már gyermeket vár, vagy gyermeket nevel. Tehát ezek lehetnek olyan többletpontot biztosító feltételek, amelyekkel a hallgatók, a leendő hallgatók élhetnek. Az iskolában érettségiző diákoknak döntő többsége nappali munkarendben tanul, tehát ugye 159 diákról beszélünk. Nekik a döntő többsége már most egyetemi továbbtanulásban gondolkodott, elenyésző azoknak a száma, akik valamilyen sajnos objektív okból kénytelenek elhalasztani a tanulmányaikat. Ez általában anyagi gond szokott lenni. Sajnos nem csak az Arany János tehetséggondozó programon tanuló diákok, hanem a hagyományos nappali képzésünkben résztvevő diákok között is vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy először meg kell teremteni a továbbtanulásnak az anyagi alapjait, és utána tudják folytatni majd a felsőoktatásban az eredményeiket, miközben olyan pontszámokkal rendelkeznek, amivel egyébként mehetnének a választott egyetemre. Nagyon-nagyon népszerű az iskolában a továbbtanulás iránya szempontjából az egészségügyi terület. Nagyon sok diákunk orvosnak, gyógyszerésznek készül. Ezek nagyon magas pontszámmal vállalható területek. A diákoknak egy igen jelentős része az iskola természettudományos irányultságából fakadóan, tehát a matematika, fizika, kémia miatt választanak műszaki irányú továbbtanulást, és ezek mellett még viszonylag népszerűnek tekinthető a közgazdasági irány, amiben a gyerekeink népszerű, nagy-nagy népszerű tudnak, és néhányan jelentkeznek a jogi irányba is, viszonylag kevesen jelentkeznek a bölcsészettudományok, társadalomtudományok irányába, de ez sem az a terület, ami teljesen kimaradna az életünkből. Tehát nagyon széles a spektrum, amit a diákjaink választanak, érettségizőink választanak, és általában az első-második helyre fel is szokták őket venni, tehát a továbbtanulás ebből a szempontból részükről alapvetően biztosított. Azt is látjuk, hogy a hely választásnak is van jelentősége. A diákjainknak az egy harmada szokta a Miskolci Egyetemet választani továbbtanulási iránynak. Ebben nem csak az a kényelmi állapot van, hogy a nappali képzésben megfelelő pontszámokat gyűjtve, nem csak, hogy államilag finanszírozott képzésben vehet részt, de még az ösztöndíj lehetőségek is adottak. A kollégiumi elhelyezés problémaköre, a szállás, a megélhetés problémaköre egy miskolci vagy Miskolc környéki diáknak az sokkal kisebb gondot jelent, hogyha a helyi egyetemen tanul tovább. Tehát ezek is és a képzésnek a hirdetései, tehát az, hogy milyen irányban lehet ott képződni, az is nagyon vonzza a diákjainkat a helyi egyetemre, a Miskolci Egyetemre. Nagyon népszerű még a Debreceni Egyetem, amelyiknek nagy a beágyazottság a Borsodobó-Üzemplén megyében, nagyon sok diák választja a Debreceni Egyetemet. Az orvosképzés miatt sokan mennek Budapestre, a Satéra, aztán a Debreceni Egyetemre, a Szegedi Egyetemre is, Pécs az kicsit messze van, de kevesebben mennek, és a műszaki képzésben is sok diákunk a Budapesti Műszaki Egyetemet, vagy az Óbudai Egyetemet jelöli meg továbbtanulási iránynak. Általában azokon a területeken tanulnak tovább, akik a budapesti egyetemekre mennek, amelyekhez nincsen meg a megfelelő miskolci képzés.
Lezárult az érettségi a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumában, 222 tanuló érettségizett az intézményben. Az írásbeli után a szóbeli is jó eredményeket hozott. A részletekről a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium igazgatóját, Fazekas Róbertet kérdezte a riporter Sütő Dávid Pelé.
Egy nap szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tal, vagy egy kép, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, műződös hang beszélt. Drágám, fizetek fülekért, fogakért, szemekért. Volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esek kerek. Nem adom el!
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról. A lap előzményeiről Serfőző Simon, Kossuth és József Attila díjas költőt, írót, a lap tiszteletbeli főszerkesztőjét hallják.
Én 1968-ban kerültem Miskolcra, és először a Napjaink szerkesztőségébe dolgoztam, mint felsőrovat vezető, a megszűnéséig, a lap megszűnéséig, és utána 90-ben alakult a Napjainknak megszűnése, utána a Holnap című folyóirat, amelynek én lettem a főszerkesztője. Ez az én vezetésem alatt 3 évig működött, kuratóriumi vezénylet alatt, háttérrel, és utána anyagi dolg, megfontolásokból, szorításból, ott itt vittük át a székhelyünket a Korvin utcából, majd onnét is Kapdeból Lóránt hívására kivittük a lapot az egyetemre, ahol tulajdonképpen én nekem már kifelé állt a szemkerem rúgya, úgyhogy én a továbbiakban csak a Felső-Magyarország kiadót vezettem, mint mostanáig néhány év ezelőtt fegyeztem be, mert hát Pestről nem lehet mindent csinálni, ahol olyan körülmények között lakom, lakótelepi lakásban, ahol nincs a raktár, ahol a feleségem elhaltak mellőlem, akik az apró munkát elvégezték addig, azután már nem. Tehát befejeztem azt is, úgyhogy amikor lehetőségem nyílt arra, hogy megtudva, hogy van lehetőség, anyagi lehetőség az, hogy Miskolcon lapot indítsak, vagy próbáljak indítatni, amiben én nem kívánok már részt venni, de támogatóként ott vagyok, meg ötletadóként, akkor próbáltam ezt az anyagi lehetőséget megszerezni, és a támogatásként odaadni a most induló lapnak, és azt remélem, hogy élni fognak a miskolci szerkesztők, meg azok a szerkesztői a lapnak, akik bedolgoznak határon túlról, meg határon belülről, tehát régiós lapot próbálnak csinálni, és természetesen országos kisugárzásút.
Miért fontos tulajdonképpen ön szerint a lap?
A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagyon, hogy is mondjam, nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. És évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
Hogyan telnek mostanában a napjai, a nemzetművészeként mivel foglalatoskodik?
Hát próbálok írni, megírni azt, amit még nem írtam meg. Most van előkészített készítés alatt 2 könyvem is, egy verses kötetem és egy próza kötetem, amely elbeszélésekből áll. És próbálom élni azt az életet, amit eddig is éltem, a kettős életet. Hogy tehát a városit, meg a falusit, ugyanis én a szülői házat azt nem adtam tovább, hanem meghagytam menedékként, meg ahol, amire gondot kell fordítani, és az anyagi áldozatot is kíván az embertől természetesen, amit én szívesen teszek, mert olyan helyen jó lakni, amely gondozott.
Mit jelent az, hogy azt írja, amit még nem írt meg?
Hát ez az, ami nehezebb, a legnehezebb erre válaszolni, mert lenne természetesen. A kis ujjamban ott van, meg a fejemben is, hogy ez is hiányzik, még a munkáim közül, meg amaz is hiányzik. Kell hozzá türelem, az elhivatottságból, ami még van bennem, azt kihasználni. Amennyiben ezt tudom érvényre juttatni magamban, akkor ezek azok az háttéranyagok, amiket mozgósítani kell, hogy dolgozni tudjak.
Filip Kégül, Ildikó alapító főszerkesztő a bemutatkozó sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, szerkesztőségi elképzelésük meg lehet merész, de hittel és cselekvő erővel teli, amolyan ad is indítatású, mert mégiscsak a legvalótlanabbnak tűnő helyzetekben van a leginkább szükség a teremtésre.
Miskolcnak komoly irodalmi hagyományai vannak, és ahogy a sajtótájékoztatón is említettük, hogy nekünk tulajdonképpen a napjaink és a holnap folyóiratok számítanak etalonnak, hiszen a napjaink is 62-ben indult, és csak nem negyed századig jelent meg és tartotta fenn tekintélyét. Ezek nagyon komoly folyóiratok voltak, abból a szempontból is, hogy helyi miskolci kiadású folyóiratokként országos kisugárzásúvá tudták válni. Ez nagyon fontos dolog. És alapvetően, amikor mi elkezdtünk arról beszélgetni Serfőző Simon barátommal, József Attila Díjas, Kossuth Díjas író, költő, a nemzetművésze, hogy nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom ő szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti ágakkal, mert nagyon gazdag a régiónk művészetekben, táncművészet, zeneművészet, színházművészet, építészet, és még sorolhatnám. És volt egy olyan elképzelésünk 4-5 éve, amikor ez felmerült, hogy fontos lenne létrehozni egy ilyen lapot, ami ezeket az értékeket egybegyűjti. De egy ilyen lap, hogyha rendszeresen megjelenik, akár csak negyed évente, mint ahogy most ez az Észak fog megjelenni, annak költsége van. Szakmai szervezetek támogatásukról biztattak bennünket, de ezek inkább elvi támogatások voltak. Mondták, hogy jó az irány, valóban fontos lenne egy ilyen lapot alapítani, de hosszú évekig forrást nem találtunk ennek a kiadványnak a megszületéséhez, és a tavalyi esztendő végén lett egy sikeres pályázatunk az Artisiusnál, és tulajdonképpen az Artisiusnak köszönhetően sikerült elindítani ezt a lapot. Nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy József Attila Díjas, Kossuth Díjas alkotók szerepelnek már az első lapszámunkban. És amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy regionális kiadású alapunk, miskolci egészen konkrétan, a szerkesztőbizottság, szerkesztő kollégáim, tervező kollega, a lapkiadónk is mind-mind miskolci, de nagyon fontos számunkra, hogy országos kisugárzásúvá tudjunk válni. Picit felülreprezentált a helyi érték alapban, de nincsen arról szó, hogy csak a helyi értéket mutassuk be. Szeretnénk egy országos kisugárzású lappá válni, és azt gondolom, hogy az első lapszám már mutatja nagyjából azt a koncepciót, aminek mentén haladnánk.
Északfog címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A negyedévente megjelenő Északfog irodalmi művészeti kritikai folyóirat tartalmáról és a szerkesztőbizottság tagjairól sajtótájékoztatón adtak információt, az itt készült összeállításunkat hallották.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Manda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangéliuma 16. fejezetének 19. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták a sebeit. Ennek a gazdag embernek készletei vannak. Nem lát helyesen. Ez az olyan embert jelképezi, aki nem gondol arra, hogy ebben a földi életben kell az örökké valóságnak, az üdvösségnek a dolgával tisztába kerülni. És akkor hasít tulajdonképpen bele ebbe a gazdag emberbe, a végtelen gazdag emberbe a felismerés. Bár belénk hasítana ez a felelősségtudat. Vannak még testvéreim. Van még 5 testvérem. Küld el hozzájuk. És így tanít Jézus nyilván. Lehet, hogy nem is volt ez egy valóságos személy, de tanítani akar, hiszen ez egy példabeszéd. Mit láttak-e gazdagtól? Csak a részegséget, a mindennap fényes ruhába öltözködő, mások előtt a gazdagság pompájával hivalkodó életmódot látták. Tehát nem az Isten félő, nem az Istennek szolgáló életmódot. Ugye milyen nagy figyelmeztetés? Vajon mit látnak testvéreink a mi életünkből, a körülöttünk élők? Küld el testvéreimhez. Nem lehet már. Nagy közbevetés, nagy szakadék van közöttünk és közöttetek. Nem lehet. Nagy szakadék tátunk, hogy akik innen át akarnak menni, ne mehessenek se onnan, se ide át, ne jöhessen senki. Senki. És mi éppen ezen a napon nem imádkozhatunk a megholtakért. A halál után már nem lehet tovább változtatni a dolgokon. Ahogyan éltél, Isten szerint jártál, a szerint lesz majd a halál után is. Ezért nagy felelősséggel való kell legyen a mi földi életünk. Nem lehet se onnan ide, se innen oda menni senkinek. Se királynak, se szolgának, se gazdagnak, se szegénynek. Se neked, te gazdag, névtelen gazdag, se a szegény, vigasztalódó Lázárnak. Menni innen oda nem lehet senkinek. Vannak proféták, van Mózesük. Isten megadja a lehetőséget, hogy hallják az igét. Van Jézusunk. Nekünk ilyen legnagyobb főprofétánk van, aki azt mondta, aki hisz én bennem, az üdvözül, és nem kárhozik el. A tanulság a példázat alapján az számunkra, hogy másokat Istenhez vezetve, az Isten útjára kalauzolva, mint ahogy András odavezette az ő testvérét, Pétert Jézushoz, így éljünk, ez legyen a mi küldetésünk. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede, Köröstárkányban szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.